Sok szeretettel köszöntöm a stúdióban dr. Márki Ádámot, aki nagyon örülnék, hogyha majd bemutatná önmagát. Én alapvetően a klienseimhez és a pácienseimhez is úgy állok hozzá, hogy az első alkalom az egy ilyen tabula rasa. Itt annyit csaltam, ugyan láttam, hogy vannak veled fönt epizódok a különböző multimédia megosztókon, viszont nem szerettem volna, hogy ezeknek a tartalma befolyásoljon érdemben a mai beszélgetésben, mert én azt gondolom, hogy ez egy kapcsolódás, legalábbis ez a vágyam, hogy itt úgy tudjunk beszélgetni, hogy jelen vagyunk, és hát te, aki a mindfulness-szel foglalkozol ennyit előjáróban, talán értékelni fogod ezt. Viszont annyit megtettem, hogy megkérdeztem a ChatGPT-t, hogy ki is vagy te, és nagyon izgalmas felfedezést tettünk közösen a ChatGPT-vel, ugyanis utaltam rá, hogy azt a szakembert szeretném, hogyha nevesíteni, aki az ACT-tel foglalkozik, és kiderült, hogy az ACT az azt is jelenti, hogy Ageless Cellular Technology, úgyhogy remélem, hogy nem a kortalan, kor nélküli sejt technológiáról fogunk ma beszélgetni, mert akkor igen nagy bajban leszek.
Ehhez nem értek.
Hál' Istennek. Na de Ádám, hogyan definiálod te magad? Minek vallod te magad? Kinek vallod magad pontosabban?
Ez egy állandó dilemma, és vagy egy állandó kérdés saját magam számára is, és pont múltkor mesélte a feleségem, hogy a lányom mondta, hogy jaj, hogy mindig kérdezik, hogy apukád milyen orvos, mit mondjak, milyen orvos az apa, és mondtam Rozinak, hogy mondd azt, hogy vicces, és akkor ezen így röhögött, hogy ja, na tényleg. Alapvetően orvosnak tartom magam, szóval, és így mentális egészséggel foglalkozom. Általában így ezt még egyszerűen ilyen fontos dolgokkal foglalkozom, vagy a magam életében is így azt keresem, hogy vagy inkább nem is azt mondom, hogy a fontos, hanem hogy lényeges dolgokkal szeretek foglalkozni. Úgyhogy igen, sokszor kérdezik, hogy miért nem mentem pszichiáternek, és ennek elég sok oka van. Az egyik az, hogy főállásban dolgoztam mentőápolóként sokáig, aztán meg háromnegyed állásban az egyetem mellett, és eléggé beleláttam így a magyar egészségügy mindennapjaiba, és azt hiszem, hogy így az összes budapesti kórház szinte összes osztályát láttam valamilyen formában, vagy gyakorlaton, vagy így a mentőellátás során, és az volt egy ilyen elég szomorú tapasztalat, hogy nem az van, hogy vannak olyan osztályok, ahol így kiégnek az orvosok, hanem hogy ez az általános tapasztalat, hogy így az orvoslás nagy közös útja a kiégés. És akkor ilyen, ezt úgy nem feltétlenül szerettem volna, ezt az ilyen nagyon feudális, hierarchikus keretrendszert, ez nagyon meghívja az én lázadásomat, és ezzel kapcsolatban sokszor megégettem a kis kezem vagy fenekem így az egyetem alatt. A harmadik ok az pedig, hogy nem nagyon találtam olyan helyet, vagy szóval, hogy azt gondolom, hogy egy pszichiáter az nem azzal foglalkozik, amivel én foglalkozom, tehát engem nem a különböző pszichózisok érdekelnek, nem azok a esetek vagy kliensek, akik így nem nagyon tudják a mindennapjaikat működtetni, hanem én azokkal szeretek foglalkozni, akik így benne vannak az életükben, így abban így helytállnak, működnek benne, csak szeretnék ezt egy picit ügyesebben csinálni, vagy talán jobban kapcsolódni ahhoz, ami körülveszi őket, és magam életében is ez izgat, és azt hiszem, hogy egy pszichiáter szakképzés az nem erről szól. És sokszor manapság sokkal egyszerűbb lenne, hogy elmennék, csinálnék egy pszichiáter szakképzés, és azt mondhatnám magamnak, meg a lányomnak, hogy mondd azt, hogy pszichiáter vagyok, de hogy nem tanulnék ott annyit, vagy nem azt tanulnám, vagy nem arról, tehát nem, azt hiszem, az nem a kapcsolódásokról szól. És emlékszem egyszer, hogy már jártam a relaxációs és szimbólumterápiás képzésnek tehát, hogy már a szimbólumterápiás képzésnek, talán már a szupervíziós szakaszában voltam, amikor hatod évben voltunk pszichiátriai gyakorlaton, és akkor ott valami szorongó kliensről volt szó, és akkor ott, hogy ilyen gyógyszer, olyan gyógyszer, és kérdeztem, hogy hát, hogy esetleg valami, nem. oké. Szóval, hogy szóval az volt így az utolsó csepp a pohárban, ami így eldöntött. Mert ez, az egyetem alatt is sokszor szóba került, most akkor legyek-e pszichiáter, vagy én nagyon sokáig szívsebésznek, még gyerek szívsebésznek készültem, úgy mellette nagyon érdekelt így a mentális egészség is, meg a pszichiátria is, de azt hiszem ez volt az egyik ilyen utolsó csepp, amikor így egy nagy magyar pszichiátriai, vagy a klinikai pszichiátrián így a beteggel való kapcsolódás az így, hát azt nem, arra nincs időnk tulajdonképpen.
Igen, hát ez diagnosztikus értékű így a rendszer tekintve. Így, ahogy hallgatlak, az fogalmazódik meg bennem, hogy te nem a könnyebbnek tűnő utat választottad, ahol megvannak a rendszerek, a gyűjtendő pontszámok, az elvégzendő képzések, stb., hanem valami egyéni utat, amihez azért kell egy bátorság, hogy te ragd magad össze, hogy mivel is foglalkozol, ki is vagy te, hogyan vagy jelen az életben.
Igen, és pont ez nem régiben valami hasonlóra jutottam én is magamban, hogy a belső szabadság, ami így a szakmai életemben is, meg a magánéletemben is izgat, ezt így sokkal hitelesebben tudom az életemben megvalósítani, vagy megmutatni, vagy élni így, hogy nem az van, hogy akkor én pszichiáter vagyok, hanem hogy keresem azt, hogy hogyan tudom azt csinálni, amit én szeretnék, és hogy milyen olyan képzésekre, vagy mesterekre, inkább azt hiszem, inkább mestereket szoktam keresni, mint képzéseket. Mm. Szóval, hogy ezeket hogyan tudom így összerakni az életemnek a puzzle-jében.
Mm. És így a munkád során mi dominál, mik azok a fő irányelvek, amik mentén dolgozol, akár így az egyéni kliensekkel?
Egyéni kliensekkel nincs sok egyéni kliensem igazából, tehát azt hiszem ilyen 4-5 maximum, tehát hogy annál többet nem nagyon tudok időben vállalni. Velük általában ez az elfogadás elköteleződés terápia, amit én nagyon szeretek, és inkább egy ilyen, azt hiszem azért is nagyon szeretem, mert a nemzetközi, nem tudom, kontextuális viselkedés tudományi társaság, az ACBS, az Association for Contextual Behavioral Science, ők, szóval ebben nincsen módszer specifikus képzés, mert ők is azt mondják, hogy ez inkább egy ilyen gondolkodásmód, vagy
szemlélet.
Igen, egy szemléletmód. Ez az elfogadás elköteleződés terápia, és mindent is lehet ilyen szemlélettel csinálni. Szóval, hogy ez áll így a munkámnak a középpontjában, tehát hogy tulajdonképpen a mindfulness, tudatos jelenlét, személyesen választott értékek, meg hogy hogyan tudunk egyre inkább így belsőleg szabaddá válni, tehát hogy azt tenni, amit szeretnénk, attól függetlenül, hogy éppen milyen érzéseink vannak. De igen, de a rendszer szemlélet is nagyon, tehát hogy egyre inkább foglalkoztat. Egyébként a munkámban manapság főleg a szupervíziós módszerekkel dolgozom, én ezt Keserű Karcsitól tanultam, vagy hozzájárok ilyen szupervízióba, őt tartom az egyik ilyen nagy mesteremnek, és hogy tulajdonképpen a csoportos munkáimnak egy része, vagy a nagy része most ilyen, tehát hogy dolgozok pszichológusokkal szupervízióban, meg az MCC vezetőképző akadémiáján, és tartok ilyen szupervíziót, illetve még itt ottam ott, és akkor mellette vannak még vállalati céges csoportjaim, amiket ugyancsak szeretek, ezek mindig az a ilyen mindfulness tréningnek indulnak, és aztán a végén ilyen terápiába hajlanak, de azt hiszem ezt így mindenki nagyon szereti. Abba szoktam magamat megnyugtatni, meg ezt általában is viszem szupervízióra azért ezeket az eseteimet, hogy egy csoport alapvetően önszabályozó. Tehát, hogyha ott nem lenne erre nyitottság, vagy ennek nem lenne ott helye, akkor ez nem történne meg, de valahogy így közösen mindig ki tudunk alakítani egy olyan biztonságos teret, ahol viszonylag hamar elengedjük azt, hogy jó, akkor itt most megtanulunk fókuszálni, meg tudom, jelen lenni, hanem hogy akkor hogyan tudunk egy picit valódi, fontosabb dolgokkal foglalkozni.
Igen, hát ebben is a kapcsolódás, hogyan tudok kapcsolódni a jelenemhez, ha az mondjuk nehezen elhordozható, megterhelő. Ide lenne egy gondolatom, de ezt majd később hozom be. Nagyon, nagyon izgalmas számomra, hogy ahogy ilyen eklektikusan szerveződik az élet és működésmódod is, mint ahogy itt a képzettségekről beszélsz, hogy valahol ez abban is segíthet, hogy ne éki, tehát ha mondjuk 20-25-30 egyéni ülésed lenne egy héten, akkor ez valószínűleg sokkal jobban elrodálna, mint így, hogy valószínűleg 30 óránál jóval többet dolgozol egy héten. Legalábbis ez az én fantáziám, aztán vagy válaszolsz erre, vagy nem, de hogy ez a fajta mozaik-szerűség, ez így talán téged is segít abban, hogy ne ég ki ebben az egészben.
Igen, és ez is egy ilyen és dolog, mert ez egyfelől van bennem egy ilyen vágy, hogy milyen jó lenne csak mindenre. Felkelek, bemegyek, és akkor ott csak ugyanaz van. És szóval, hogy én azt hiszem, hogy rajta vagyok eléggé a spektrumon, tehát hogy így az OCD fele, de és hogyha ha én dönthetnék, akkor minden hónap 28 napos lenne, és akkor elsője hétfő, mert akkor tavaly volt egy ilyen február, hogy elsője volt hétfő, és akkor így az ember mindig tudja, hogy akkor a hetedike az egy vasárnap, és akkor mindig az van. És sokkal könnyebben tervezhető lenne a mindennapjaim, tehát hogy én valahol ebben érezném magam komfortosnak, de pontosan tudom azt, hogy nagyon, szóval, hogy ez a fajta ilyen fásultság, vagy ez a fajta ilyen rendszeresség egy idő után nagyon sok lenne. Én igazából most nem dolgozom olyan nagyon-nagyon sokat. Hát 30, nem tudom, nem is, nem, inkább nem akarom kiszámolni, de hogy ez egy ilyen fontos felismerésnek volt köszönhető, ez pedig nem is tudom, 2 éve. Ilyen, hát igen, 21 szeptemberében, vagy őszében volt egy ilyen nagyon húzós időszakom, és hogy az volt az izgalmas tapasztalás, vagy a felismerés benne, hogy nagyon sok workshopot, meg előadást tartottam abban az időszakban, tehát hogy meg ilyen csoportokat, tehát hogy ilyen mélyebb egyéni munka, vagy mélyebb csoportmunka nem volt. És ilyen nagyon hatékonyan tudtam működni, és ráadásul úgy, hogy reggel tényleg mindig felkeltem, tornáztam, vidéken lakunk, úgyhogy én fát szoktam vágni, nekem ez a reggeli rutinom, ez a vidéki konditerem, minden évben megrendelem a, tudom én, 7-8 köbméter fát, és akkor egy kézi fűrésszel, tehát egyik kéz, másik kéz, utána hasogatom, szóval, hogy ilyen nagyon egészségesen, vagy tehát, hogy ilyen produktivitás szobrát meg lehetett volna rólam mintázni, de emlékszem, hogy pont mentem Pécsre előadást tartani vonattal, és akkor, amikor készlettem a diáimmal, akkor így eszembe jutott, hogy másnap jövök vissza reggel szupervízióra, csoportos szupervízióra, a Karcsihoz, és hogy akkor mi a dilemmám, vagy mi az a kérdés, ami foglalkoztat manapság, és így emlékszem erre az ilyen érzésre, hogy hát erre most nekem nincs időm, és így hagytam az egészet a túróba, majd másnap reggel, és akkor hazafele a vonaton, a hajnalba, vagy a szupervízióra menet a vonaton, még ott picit próbáltam így megkeresni a magam lelkébe, hogy mi az, ami így foglalkoztat, vagy mi a dilemmá magammal kapcsolatban, és hát jött egy-két dolog, de na és aztán végül nem is én kerültem a fókuszba a napközben, hanem az egyik nagyon kedves barátom, és hogy valahogy ott a visszajelzések közben mutatott rá valaki, vagy nem is emlékszem, hogy pontosan hogy történt, de ez, hogy annak ellenére, hogy egy nagyon fontos ember számomra, nagyon mély témát hozott, és egyszerűen nem is tudtam igazán odafigyelni. Tehát, hogy ilyen teljesen felületesen voltam jelen. És akkor kezdtem el azon gondolkozni, hogy oké, hogy most ilyen tök hatékony vagyok, meg produktív vagyok, meg itt is vagyok, ott is vagyok, és hogy ezt mindezt egy ilyen nagyon tényleg kiegyensúlyozott formában teszem, de igazából tök felületessé válok. És azóta ez egy ilyen fontos dilemmám, vagy egy fontos kérdés az életemben, hogy vajon elég mélyen ottól kell lenni a pillanatokban, akár a személyes életemben, a családommal, gyerekeimmel, barátaimmal, és nem mellesleg a munkámban. És arra jutottam, hogy igazából nem. Tehát, hogy ha nagyon pörgök, ha nagyon hatékony vagyok, ha nagyon ebben a csinálós, megoldós üzemmódban vagyok, akkor valamilyen formában így a figyelmemnek a felülete az ellaposodik. És ezért akkor úgy elkezdtem kialakítgatni egy olyan rendszert, ami most már tényleg rendszerré vált, tehát hogy a cégben is mindenki tudja, hogy én kedden és pénteken nem dolgozom. Ez a klasszikus módon, tehát hogy nem megyek be a városba, kedden reggel elviszem a gyerekeimet vonattal iskolába, ez egy 2 órás elejétől a végig nekem egy 2 órás kanyar, mert Nagymarosra lakunk, elvonatozunk Vácig, a tárcánk a Kispirosra megyünk, egy kicsit azt átsétálunk a réten, lerakom őket a Waldorfba, aztán én visszasétálok a réten. Szóval ez egy ilyen hosszú sztori, de utána elmegyek, sétálok az erdőbe, fát vágok, teázgatok, olvasok, tehát hogy akkor szoktam így írni, és szóval, hogy így ilyenkor nem csinálok dolgokat, hanem hogy így próbálok így lenni. És a péntek az eléggé hasonló. És nyilván ennek az lesz a következménye, hogy a hétfő, szerda, csütörtök az meglehetősen tele van, de mégis azt hiszem, hogy így talán egy picit jobban oda tudok figyelni, így, hogy megvan ez a fajta ilyen ritmus, hogy vannak olyan napok, amikor nem ebben a csinálásban vagyok, hanem inkább csak a levésben, és azt hiszem, hogy ez így a csoportos, meg kliens munkánkban is elég jól visszajön.
Nagyon megérintem, mit mondasz. Most olvasom Björn Csorhánnak a Rítus eltűnése című könyvét, és hogy amit te mondasz, ez nekem egy rituálénak hangzik, itt, ahol én ülök ebből a székből hallgatva, és hogy azt írja egyébként ebben a könyvben ez a filozófus, hogy eltűnik a pillanat belakása, és hogy amikor te felszállsz a vonatra, kapcsolódsz a gyerekeidhez, nem tudom, átsétáltak a réten, hogy abban van a jelenléten túl egy ilyen tényleg egy belakása a pillanatnak, hogy én ott vagyok, ezt csinálom, ez a rendszerem, így kapcsolódom, nem csak az van, hogy így átrongyoltak minden, és okcsá, mehettek, sziasztok.
Igen, igen, abszolút, és ami nagyon hatott rám, idézett, és nem is tudom, melyik könyvben olvastam pár éve, hogy az ember eredeti természete alapján nem időtől szorongatott, hanem idővel megáldott lény. És azt hiszem, legalábbis az én életemet annyira átszövi az időhöz való viszony, hogy nyilván ahogy az időhöz viszonyulok én magam, hát ez minden más viszonyulásomra kihat, vagy szóval, hogy nagyon, nagyon hasonló módon tudok azt hiszem viszonyulni más dolgokhoz, mint ahogy az időhöz. És hogyha őszinte vagyok, akkor alapvetően én sokszor azért egy idővel szorongatott embernek érzem magam, még most is, sőt, ilyen fix naptárszorongásom van, tehát hogyha valaki hív telefonon, akkor így, mert hogy nem fogunk találni időpontot, tehát hogy ez így a következő másfél hónapban, ez általában így borítékolható, és mindig ilyen rossz érzés, hogy... Na de hogy és ehhez kapcsolódóan, hogy azt hiszem nekem ez volt a fontos, hogy berakjak olyan dolgokat a mindennapjaimba, amikor nem vagyok hatékony, vagy szóval amikor nem, az idő nem szorongatott, vagy szorongat, hanem hogy így, mint egy ajándék, tehát hogy nem nézem, hogy akkor mikor kell odaérni, vagy mit tudom én, 7:55-ig vághatom a fán, hanem hogy így csak így csinálom, és az idő igazából így nem korlátoz, vagy nem nyomaszt, és így tudok ehhez az idézethez kapcsolódni, hogy ahhoz, hogy be tudjuk lakni a pillanatot, azt hiszem nagyon fontos megtanulnunk, hogy hogyan tudunk ki szabadulni ugye a 21. századi idővel szorongatott létünkből.
Hát igen, mert ugye, amikor van egy ilyen határidő a fejünkben, mondjuk 7:55-ig vághatom a fát, akkor nem tudsz benne lenni teljesen, mert hogy mindig van egy jó adag figyelő éned, te nem lehet flóba kerülni, úgyhogy közben te azon kattogsz, hogy jó, még van 10 percem, akkor ebben még belefér X rönk.
Igen, hát lehetnek ilyen trükköket, hogy az ember beállítja az időt, vagy nem tudom, stoppert, vagy valamit, ami jelez, mert hogy akkor tudod, hogy van egyfajta ilyen biztonság, de igen, szóval ezt így okos eszközök, meg lehet próbálni, vagy okos módszerekkel, de alapvetően igen, tehát hogy ez a fából vaskarika egy icipicit azért.
Igen, igen, akkor meg azt várod, hogy jó, mindjárt fog szólni a stopper, ugyan nem tudom, mennyi időm van még, de mint amikor reggelente így megszólal az ébresztő, és ez azonnali szimpatikus aktivitás, hogy úristen, meneküljünk kb. Nagyon szeretnék megtanulni ébresztő óra nélkül ébredni egyébként.
Ez biztos jó dolog.
Sokkal békésebb valószínűleg.
Igen, igen.
Mint rögtön egy ilyen szimpatikus aktivációba kerülni.
Igen, igen.
Eszembe jutott egy fogalom, a fájdalomfóbia, ezt az egyik tanáromtól hallottam. Lehet, hogy egzisztenciális pszichológiai gyökerekkel rendelkezik ez a fogalom, nem vagyok benne biztos, de a lényeg az, hogy sokszor így a kapcsolódásainkban is benne van az, hogy nem merjük úgy Isten igazából megkérdezni, hogy vagy, mert hogy valahol ez egy rémítő dolog, hogy lehet, hogy a másik azt mondja, hogy nem jól, és hogy szüksége lenne ott egy megtartásra vagy támogatásra. És ez nem csak kifelé igaz, valószínűleg, hanem befelé is, hogy ha én jelen vagyok, és mondjuk találok valami olyat, amit adott ponton lehet, hogy jó lenne elfogadnom, akkor ez első körben inkább fájdalmas, mint felszabadító.
Abszolút. Tehát, hogy a valósággal való találkozás az mindig megrendítő. Egyik irányban, másik irányban is. Tehát, hogy... De igen, szóval, hogy sokszor, és ezért nem is nagyon szeretem, vagy ilyen marketing fogásnak gondolom sokszor ezt a, vagy ilyen felületességnek gondolom ezt, amikor a tudatos jelenlétet, vagy a mindfulness-t így, jaj, legyél jelen, mert az így jó, mert ha jelen vagy, akkor így a boldogság, megélni a pillanat, Hát szóval, hogy van az a pont nyilván, ahol mikor az ember képes arra, hogy a jelenlétben így jól tudjon lenni, vagy jól tudjon viszonyulni ahhoz, ami a jelenlétben előjön, de hogy azért az nem rögtön történik, meg sokszor szerintem ez, vagy akár rögtön is lehet, de hogy ez inkább ajándék, mint sem a mi erőfeszítéseinknek a gyümölcse.
Egyenesági velejáró, igen.
Igen.
Igen, én a klienseimnek is azt szoktam mondani, hogy ilyen plasztikus példát használva, hogy amikor így elkezdünk dolgozni egy adott témával, akkor ez lehet, hogy olyan lesz, mint a tavaszi nagy takarítás, hogy így látjuk, hogy szükség lenne rá, elkezdünk takarítani, és így mindenhol van minden, akkor a kupi, hogy megbánjuk a saját születésünket is. Na, hogy valahol ez vezet ahhoz, hogy aztán mindennek meg legyen a helye, vagy a legtöbb dolognak. Hogy megtaláljam, hogy hova is illeszkedik, hova is tudom azt az adott dolgot beilleszteni, és valahol a mindfulness is ilyen, hogy lehet, hogy előbb több olyan dolgot fogok tapasztalni, ami nem annyira komfortos, ami akár felhívja a figyelmem arra, hogy hol érdemes változást beiktatni.
Igen, én nagyon szeretem James Baldwinnak, egy amerikai író az idézetét, hogy nem tudunk mindent megváltoztatni, amivel szembe kerülünk, de semmit nem tudunk megváltoztatni, amivel nem kerülünk szembe. Tehát, hogyha az a célunk, hogy minél tudatosabbak tudjunk lenni, minél ügyesebben tudjuk eldönteni azt, hogy mi az, ami nekünk jó, vagy mi az, ami nekünk érték, milyen irányba szeretnénk haladni az életünkbe, meg kell ismernünk ahhoz, hogy mi az, ami bennünk van, milyen minták, működések. Na és akkor most hozhatnám a nagyon divatos, transgenerációs hátizsákjaink vannak, de alapvetően végül is minden abban jön, hogy a jelen pillanatban mi az, ami éppen bennem van, és lehet, hogy csak annyit látok, hogy ez most így nekem kellemetlen, de hogy akkor érdemes megnézni, hogy akkor ez, hogy kell, mi van ez alatt, szóval milyen szabályok, minták, hiedelmek, és a többi, és a többi, és a többi van emögött, hogy ez most nekem kellemetlen, mert így tudok egy picit szabadabban viszonyulni ahhoz, hogy ott akkor milyen döntést fogok hozni.
Igen. Számomra mindig nagyon ijesztő, amikor látok egy-egy ilyen reklámot, akár ilyen pszichológusok által közített reklámot, hogy stresszmentes élet. És annyira irreális elvárás, hogy mondjuk valami, ami a mindennapjaink szerves részét képezi, ha csak nem a Mátrában élünk egy sátorban, hogy ez ne legyen, mert valahol így az act is számomra azt mondja, hogy az érzés az ott lesz, az a nem mindegy, hogy hogyan gondolkodom róla.
A stresszmentes életről mindig azt szoktam mondani, hogy ez egy ilyen kedves, bújtatott öngyilkossági felhívás, hogy ez kerüld a stresszt, tehát hogy nem tudjuk elkerülni, mert hogyha felköltözünk a Mátrába, vagy akár a Himalájába, hogy akkor mi már csak a megvilágosodással fogunk foglalkozni, hát ott is lesz stressz, mert hideg lesz, egyedül leszünk, éhesek leszünk, jön a yeti, tehát hogy a stressz nem nagyon tudjuk megúszni, annyira szerves része az életünknek. Ráadásul azt hiszem tovább nehezíti a mindennapjainkat, legalábbis azoknak, akik itt élnek itt a 21. században, egy ilyen urbánus környezetben, hogy annyira más az élet tempója, az információ mennyisége, a minket körülvevő embereknek a tömege, annyira más típusúak a problémáink, a kihívásaink, mint amikor kialakult az agyunk, mondjuk így 200 éve, hogy pusztán létezni ebben a felgyorsult, hangos, zajos információval teletűzdelt világban, hogy egyszerűen pusztán a létezés stressz, tehát hogy fiziológiás szinten. És amikor azt mondjuk, hogy a stressz a baj, tehát hogy alapvetően ez ilyen izgalmasan visszajön így tulajdonképpen az orvostudománynak, vagy az egész tudománynak az ilyen probléma megoldási fókusza, hogy megpróbáljuk akkor a problémát kezelni, a stresszt, de hogy alapvetően az maximum egy tünet. A probléma az, ahogyan élünk. Ez a túlhajszoltság, ez az rengeteg információ. Tehát tulajdonképpen az, ami miatt azt gondoljuk, hogy az élet kényelmes, meg hogy jóléti társadalomban élünk, tehát a jóléti társadalomnak a struktúrája, a szövete az olyan, ami tulajdonképpen sokszor az élőlény számára stresszt okoz. És amikor a stresszt akarjuk megszüntetni, akkor pont múltkor írtam erről egy cikket, hogy ez olyan, mint amikor egy tüdőgyulladást akarnánk meggyógyítani a lázcsillapítóval. Tehát, hogy a láz, mint tünet, az olyan kellemetlen, bár egyébként sokáig fontos, hogy aktivizálódjon az immunrendszer, de azért, mert csökkentjük a lázat, maximum egy kicsit kellemesebben fogjuk érezni munkat, nem fogunk meggyógyulni. Akkor fogunk meggyógyulni, hogyha az, ami kiváltotta igazából a tüdőgyulladásunkat, tehát hogy valamilyen baktérium, azt legyőzi a szervezet, vagy mondjuk azt kezeljük antibiotikummal. Tehát, hogy a stresszkezelés is szerintem ilyen szempontból ott kezdődne, hogy akkor hogy élek, tehát hogy ja, és azt hiszem azért is nagyon nehéz, vagy azért érezzük ennyire nagyon stresszesnek az életünket, mert pusztán tényleg a környezet ez stresszt indukál egy élőlényben, másrészt meg hogy valahogy az egész életünknek a szerveződése manapság olyan, hogy az ilyen nagyon biztos pontok, amikbe így tudnánk kapaszkodni, amikor jönnek ezek a mindennapi feszültségek, a mindennapi kihívások, tehát hogy ami így az élet vele rá, tehát hogy nincsenek meg azok a dolgok, amikbe így tudunk kapaszkodni, nincsenek meg azok azok az ilyen védőhálók az életünkben, amik biztonságot adnának, kiegyensúlyozottság, vagy stabilitást adnának ahhoz, hogy így a mindennapi stresszel ügyesen, vagy ügyesebben tudjunk viszonyulni a mindennapjainkhoz. Tehát, hogy azt hiszem, így egyben nagyon sok, hogy van egy ilyen alapvető bizalom, vagy biztonság hiányunk, és erre jönnek rá így a mindennapok kihívásai, nehézségei, stresszei, és azt hiszem ez az egész együtt nagyon sok.
Igen, nekem egy nagy misszióm az, hogy erre így egyrészt felhívjam a hallgatóság figyelmét is, meg hogy kínáljak is erre valamiféle megoldást, mert hogy nem elég valakit így beszorongatni és megijeszteni, mert ez így nagyon gyorsan visszacsap, visszatér az eredeti állapotban, de hogy elképesztő abba belegondolni, hogy napi szinten kb. 74 gigabájt információval találkozunk, ami 500 éve egy olvasni tudó embernek az egész élete volt.
Igen.
És közben ezt meg így processzálod.
Abszolút, és hogy ez, azt hiszem ez is nehézé teszi, hogy van akkor stresszbetegség, meg szorongásoldó gyógyszer, meg feszültségoldó gyógyszer. Tehát, hogy abszolút ebben vagyunk, hogy vannak ezek a tünetek, amik kellemetlenek, és hogy ezeket tudjuk kezelni. És nyilván a stressz, az, hogyha úgy viszonyulunk hozzá, hogy Jézusom, itt van a stressz, tehát, hogy félünk tőle, meg elkezdünk rettegni tőle, tehát, hogy az lesz a funkciója a stressznek az életünkben, amikor megjelenik, hogy elkezdünk még jobban rá szűkülni, vagy még jobban félni tőle, akkor nyilván ez hat a testünkre. De alapvetően nem ezzel van a baj, hanem az, ahogyan élünk, amitől ezt az állandó stresszt éljük meg. És ezt azért is szeretem hangsúlyozni, vagy nekem most ez van nagyon beragadva így a kiégés társadalma miatt, hogy amikor a stresszt akarjuk kezelni, vagy úgy gondolunk, vagy az mondhatom, hogy a tudat alatti viszonyulásunk a stresszhez. Tehát, hogy anélkül, hogy ez sokszor tudatossá válna, egyszerűen úgy vagyunk, hogy itt van ez a feszültségérzés, a szorongásérzés, ez a kellemetlenség, ez így rossz. Tehát, hogy ezt így próbáljuk megszüntetni, vagy próbálunk olyan dolgokat csinálni, amiknek az lesz az eredménye, hogy ez oldódjon, vagy szűnjön. És azt hiszem, hogy ez egyenes út a kiégéshez. Én valahogy úgy szoktam elképzelni, hogy az embernek van egy ilyen jó érzés csapja, meg egy rossz érzés csapja, és ugye azt szeretnénk, hogy a jó érzés csap az így zubogjon, a rossz érzés csapot meg folyamatosan próbáljuk elzárni, hogy ott ne legyen semmi. Mindig legyünk boldogok, kiegyensúlyozottak, szeressük magunkat, meg a másikat. De hogy igazából úgy van összerakva a rendszer, hogy amikor én elkezdem elzárni az egyik csapot, akkor tulajdonképpen a fő csap záródik el. És akkor előbb-utóbb lehet, hogy nem fogom észrevenni a stresszt, de azt sem fogom észrevenni, hogy éppen valami jó. Tehát, hogy megszületik ez a fajta apátia. Ilyen funkcionálisan így szoktam a kiégést értelmezni, hogy amikor nincs semmi. Tehát nem tudok örülni, nem tudok hálás lenni, de feszültséget se élek meg. És előbb-utóbb meg az lesz, hogy a kiégés is egy probléma lesz. Tehát itt van ez az érzéketlen, nem vagyok motivált, nincsenek hogyan tudnám ezt megváltoztatni. És akkor ezt az érzéketlenséget, meg ezeket a nehéz érzéseket próbálom kezelni, és akkor ez tehát benne tart tulajdonképpen egy ördögi körben, hogy ezeket nem kéne éreznem, kéne valami mást éreznem, de hogy amikor így próbálok mást érezni, ez általában valami külső dologgal, új feleség, új barátnő, új autó, csíkokain, új ház, nem tudom, szóval, hogy így mindig megvannak ezek, amik így belököm, hogy egy jó nyaralás, de hogy amikor nincs tér ahhoz, hogy oké, de a feszültséget, a szorongást, a bánatot, a szomorúságot, szóval ezeket nem tanuljuk meg megfigyelni, elfogadni, együtt lenni velük, akkor alapvetően nem tudjuk működtetni ezt a belső, nem tudom, vízáramlást, vagy érzelmi áramlást, és akkor jön a kiégés, amivel manapság szerintem azért szinte mindenki megküzd valamilyen formában. Én is.
Igen. olyan, mint egy ilyen érzelemtelenítés, mondjuk, ha így az orvosi gyakorlatra gondolok, és van egy ilyen érzéstelenítés, akkor az lehet helyi, meg nyilván van más válfaja is, de hogy olyankor a simogatást sem érzem.
Abszolút.
Azon a ponton.
Sőt, és tulajdonképpen azt hiszem az a nehéz, hogy azt tart benne minket ez a rendszerben, ebben a rendszerben, vagy azt tartja fent ezt a rendszert, hogy manapság, ami igazából jutalmazó, így a társadalmi szempontból, vagy társadalmi szempontból, hogyha sikeresek vagyunk, ha sok pénzünk van, ha nagy teljesítményt adunk le, szóval általában ehhez az kell, hogy érzéketlenné váljunk. Tehát, hogy akkor tudunk nagy teljesítménnyel dolgozni, akkor tudjuk... Szóval akkor tudunk nagyon hatékonyá válni, akkor tudunk igazi jó multikatonákká válni, hogyha megtanulunk érzéketlenné válni a saját magunk szükségletei, a saját érzéseink, a saját feszültségeinkkel szemben. Mert hogyha ezeket nem érezzük, akkor tudunk teljesíteni. Ha ezeket elkezdjük észrevenni, akkor rögtön sokkal több dilemmánk van, amire meg nincs idő, tehát hogy eléggé nehéz ebből a körből kiszabadulni.
Azt hiszem, ez kell egy nagy adag felelősségvállalás. Nem tudom, intravénásan kell.
Igen. Én mindig ezt szoktam mondani, hogy azt hiszem a szabadsággal ez a nehéz, hogy mindannyian vágyunk a szabadságra, vagy így a szabadság az emberiség ilyen nagy, ilyen közös vágya tulajdonképpen, így kollektíven is, meg így az egyéni életünkben is, csak hiszem az a nehéz, hogy minél több a szabadságunk, ugye annál több a felelősségünk. Minél több a felelősségünk, ugye annál több a feszültség, hogy most akkor mit döntsünk, minél több a feszültség, annál kevesebb a szabadság. Tehát, hogy valahogy ilyen szépen kivédjük azt, hogy szabadok legyünk végül is.
Igen. Amikor így szóba kerül a szabadság, akkor sokan azt mondják, hogy hát azt szeretném csinálni, amit valóban szeretnék, és hogy itt keverjük a szabadságot a szabadossággal, mert ha azt teszem, amit szeretnék, ami nem tudom, ösztönből jön, akkor ez egy szabadosság, hogyha azt teszem, amit kell, ami a feladatom, ami a dolgom relatíve, jó értelemben véve, akkor viszont szabad vagyok.
Igen. Pont én sem szoktam kérdezni, igen, sokszor ezzel a filozófikusnak tűnő kérdéssel nyitok, akár egy ilyen valatitőnyegen is, mondom, hogy nagyon gyakorlati, annak ellenére, hogy filozófikus hangzik, hogy mi is ez a belső szabadság, vagy hogy mit jelent szabadnak lenni. És akkor sokszor jön ez, hogy hát azt tenni, amit éppen szeretnék. És mondom, hogy figyelj, de hogy akkor mi a különbség a kutya, meg mondjuk közted. Mert a kutya az mindig azt csinálja, amit éppen érez. Tehát, hogyha fél, akkor menekül, hogyha így, mint a éhes, akkor kaját keres. Tehát, hogyha... Vagy az állatok, ösztönlények, tehát olyanképpen azt teszik, amit így éppen éreznek, és hogy itt jön az izgalom, hogy akkor mi emberek hogyan tudjuk megcsinálni azt, hogy ami éppen előjön bennünk, akár félelem, akár szeretet, öröm, bármi, tehát hogyan tudunk ehhez szabadabban viszonyulni, hogy nem az éppen aktuális érzéseink, vagy késztetéseink, vagy gondolataink mondják meg, hogy most mit csináljunk, hanem hogy képesek vagyunk ehhez tudatosan viszonyulni, és ezekkel együtt, vagy éppen ezek ellenére a saját személyesen választott értékeink felé tenni egy lépést.
Igen, visszatérve így a felelősségváláshoz, meg ehhez a bizonyos lépéshez, hogy azért valahol azt is szükséges felismerni, hogy a nap végén mi vagyunk az életünk legnagyobb kontrolljában, már ami így a gondolatainkat illeti, mert lehet, hogy a főnök megmondja, hogy mit kell csinálni, a feleség, hogy mit vásárolja a boltban, stb. De hogy az, hogy én erről hogyan gondolkodom, hogy vagyok ezzel, azon én valahol egyedül vagyok, ami nem mindig könnyű, ahogy mondod, hogy azért ez feszültséget tud generálni, és én imádom ezeknek a buszos példáját, és szeretem látni a kliensek szemét kikerekedni, amikor így elkezdek nekik erről mesélni, és gondoltam, hogy esetleg itt a hallgatóságnak is felbillenthatnánk ezt, mert hogy szerintem ez tök jó a szemléletet, hogy mennyi befolyásoló erő van, hogy a nap végén azért az a biztos, hogy te tudod meghozni a döntéseket, és lehet, hogy ez most nagyon távolinak hangozhat annak, aki először hallja ezt a koncepciót.
Igen, ugye ez az utasok a buszon metafora, ez az egyik ilyen klasszikus elfogadás, elköteleződést. Csak azért mondom, ez az ACT, mert ez az Acceptance and Commitment Therapy, tehát az ACT-nek a rövidítés, és azért hívják ACT-nek, mert hogy ez egy ilyen viselkedés terápia. Így van, ez nem a sejttechnológia, és azért ez a nem ACT-nek vagy ACT-nek, hanem ACT, mint csinálni, tehát mint viselkedés, és így utal arra, hogy ez egy főleg viselkedés fókusz, vagy viselkedés terápia. És ez a utasok a buszon metafora, ez azt mondja, hogy mindannyian próbáljuk az életünk buszát így értékek mentén kormányozni, próbálunk arra menni, ami számunkra fontos vagy értékes, csak hát az a nehéz, hogy vannak nekünk utasaink, és ezek az utasok állandóan dumálnak a mi buszunkban, meg nehéz érzéseket, nehéz gondolatokat, vagy éppen jó gondolatokat gondolatokról próbálnak minket meggyőzni. Szoktam mondani, hogy az utasoknak van három szabálya, és ez olyan, mint a gravitáció, hogy így nem tudom, hogy lehet, hogy egy képet kereshetnénk ehhez a metaforához. Na szóval, hogy az utasoknak van három szabálya, ami amit a gravitáció, hogy így nem lehet aluluk kibújni. És az egyik ilyen szabály az, hogy egyféle utas egyféle dolgot mond. Tehát, hogy az az utas, aki mindig ugyanazt mondja. És akkor ez alapján vannak én kellemes utasok, akik azt mondják, hogy ráérsz, majd holnap, megérdemled, edd meg, nem tudom, mindenki hülye, de neked igazad van, szóval ezeket szeretjük hallani. De hogy sokszor nem igaz, meg nem jó, meg nem feltétlenül hasznos, mondjuk az emberek nagyon fontos, mint a leadási határideje van, és hallgat erre a kellemes utasára, aki azt mondja, hogy majd holnap, hát nem biztos, hogy ez jó, vagy segít. Aztán vannak a semleges utasok, akik szólnak, hogy pisilni kell, kakilni kell, meleged van. De ez is tud kellemetlen helyzetbe keverni, amikor operában az embernek pisilnie kell, és nem tud kimenni. És akkor vannak a kellemetlen utasok. Ezek a kellemetlen utasok, akik így azt mondják, hogy nem vagy rá képes, hülye vagy, nem tudod megcsinálni, feszültségérzés, szorongásérzés, bűntudat, szégyen. Ezek az a megmondtam, vagy ezek a...
Na ugye,
ezek az utasok, és hogy itt is fontos tudatosítani, hogy ezek kellemetlen dolgokat mondanak, de hogy nem biztos, hogy rosszat akarnak, mert én ezt szoktam példaként hozni, hogy nekem is van egy olyan utasom, aki azt szokta mondani, hogy nem vagyok rá képes, és hogy ezt könnyen címkézhetnénk így, hogy hát ez a negatív gondolat, vagy egy önbizalom hiányos gondolat, de hogy volt olyan, hogy ez a gondolat engem megmentett attól, hogy egy anatómia szigorlat után, amikor egy kicsit több alkoholt fogyasztottam, mint azt így feltétlenül egészséges lett volna, de hát végre az anatómia szigorlatnak, úgyhogy ez előfordul, és azon gondolkozom, hogy képes vagyok repülni, ott egy 8. emeleti panellakás erkélyről, akkor így jött a gondolat, hogy nem vagyok rá képes. És tulajdonképpen ez a gondolat segített abban, hogy én életben maradjak, de ugyanez a gondolat jön akkor, amikor megláttam a feleségemet jó régen egy buliban, és jött a gondolat, hogy meg kéne vele ismerkedni, jött a gondolat, hogy nem vagyok rá képes. Tehát, hogy van egy utasom, aki azt gondolja, hogy amit ő mond, az nekem mindig segíteni fog. És abban a helyzetben, hát szerencsére már megint annyi alkohol volt bennem, hogy ennek a gondolatnak nem volt hatása a magatartásomra, és ezért így bátran oda tudtam menni, de hogy amikor jön egy, felkérnek valami nagy előadásra, vagy valami fontos eseményre, akkor ugyanúgy előjön bennem ez a gondolat, megszólal ez az utas, de akkor mindig nyugtázom, hogy köszi, hallom, de ez most nem, tehát, hogy nagyon fontos tudatosítanunk, hogy ezek így mondanak dolgokat, de hogy nem biztos, hogy igaz. Tehát, hogy nekünk ismernünk kell a helyzetet. De ez az egyik szabály, hogy egyféle utas egyféle dolgot mond. A második szabály az, hogy az utasok nem szállnak le. Tehát, hogy ami gondolataink, érzéseink, és ezek nem fognak kitörlődni. Tehát, hogy, és minél inkább próbáljuk őket kizárni, nem gondolni rá, elhallgattatni őket, és velük foglalkozunk. És ilyenkor történik az, hogy nem. Tehát, mintha vezetnénk az autónkat, vagy a buszunkat, és így benne ülnek a gyerekeink, az utasaink, és folyamatosan kiabálnak hátul, mi meg próbálunk rendet tenni, akkor a gyerekeinkkel foglalkozunk, nem pedig az utat nézzük, és az általában kellemetlen következményekkel jár, hogyha ezt hosszan csináljuk. És sokszor ez a baj, hogy mindig próbáljuk kizárni a gondolatokat, elhallgattat, meggyőzni az utasainkat, és nem azt figyeljük, hogy merre megyünk, hanem benne vagyunk a fejünkbe. És a harmadik és legfontosabb szabály az, hogy az utasok egyébként nem tudják vezetni a buszt. Szóval megpróbálnak minket meggyőzni, de ezek gondolatok és érzések. És hogy mindannyiunknak, és én ezeket nagyon szeretem így hangsúlyozni, és bárkivel, bárhogy dolgozom, előhozni, hogy mindannyian szoktunk ilyen belsőleg szabad döntést hozni. Tehát, hogy annak ellenére, hogy az embernek nincs kedve bemenni a munkahelyére, fel kell és bemegy. Tehát, hogy az van, hogy van egy utas, aki azt mondja, hogy maradj, feküdj még le, de nem. Nyugtázzuk, és bemegyünk, vagy akinek már volt hosszú párkapcsolata, van olyan nap, amikor így semmi értelmét nem látjuk ennek az egésznek, és nem az van, hogy akkor így elmegyünk, hanem hogy annak ellenére, hogy vannak nehéz érzéseink, nehéz gondolataink, benne maradunk a kapcsolatban. Tehát, hogy szóval rengeteg olyan helyzet van az életünkben, ahol ezt meg tudjuk csinálni, hogy ne az utasok mondják meg, hogy mit csinálunk, hanem hogy mi képesek vagyunk ezt így helyén kezelni, és eldönteni, hogy mi a fontos. Tehát, hogy a működés az megvan bennünk, és az életünk az arról szól, hogy az életünk egy nagy feladata, hogy hogyan tudjuk az életünk minél több területén ezt a működést elindítani. Mert van, ahol ez automatikusan működik, valahol meg nagyon nem. És hogy erre hogyan tudunk rálátni egy ilyen segítői munkában, ez szerintem ez egy fontos része az életünknek.
Igen, és ez a kép jól szemlélteti azt, hogy amit mi sokszor elvárunk, akár egy munkahely kapcsán, akár egy párkapcsolatban, hogy ez egy ilyen feszített tükrömedence legyen, és mindig ugyanolyan jó legyen, az mennyire nem reális, mert közben hány és hány hang szólal meg a fejünkben, hogy fú, ma nem néz ki olyan jól, ma nincs motivációm ennek a feladatnak az elvégzésére, stb. Tehát, hogy végül is azért jutott el idáig az emberiség, mert hogy megtanult alkalmazkodni. Ez az evolúciónak egy nagyon fontos szegmense, és hogy itt a 21. században meg, mint hogyha pont azt szeretnénk, hogy minden alkalmazkodjon hozzánk, és minden ugyanolyan jó legyen, miközben nem ez a realitás, és én nekem például szokott így nem fogadalmat szoktam tenni január 1-én, hanem egy kívánságot szoktam így megfogalmazni, hogy mindig legyen annyi én erőm, hogy meg tudjak küzdeni elég jól a helyzetekkel. Mert hogy nincs ilyen illúzióm, hogy nem lesz kihívás.
Abszolút, abszolút. Tehát, hogy ilyen nincs. De hogy úgy, azzal szoktam magamat, másokat is nyugtatni, hogy van, amikor beszívjuk a levegőt, meg van, amikor kifújjuk, van, amikor összehúzódik a szívünk, van, amikor elernyed. Tehát, hogy ez így, van, amikor nappal van, van, amikor éjszaka van. Tehát, hogy az egész világ az ilyen. Van, amikor tágul az univerzum, van, amikor összemegy, csak mondjuk ez így elég hosszú, amíg megtörténik a váltás, de hogy ugyanúgy van benne egy ilyen polaritás. Tehát, hogy a nincs, hogy valami csak jó, az nem életszerű, vagy az nem élhető. És sokszor pont teszem ez a nehéz, amit mondtál, hogy igen, az evolúcióban az a fontos, hogy képesek legyünk alkalmazkodni, csak mi emberek most már képesek vagyunk arra, hogy elvárjuk, hogy a környezet alkalmazkodjon hozzánk. Tehát nagyon sokáig alkalmazkodtunk a környezethez, de hogy most már annyira nagyok vagyunk, meg ügyesek, meg okosak vagyunk, hogy most már elvárjuk a környezettől, hogy alkalmazkodjon hozzánk. Tehát nem úgy élünk, ahogy a föld erőforrásai ezt így megengedik, hanem úgy élünk, ahogy mi szeretnénk, a föld meg legyen kedves. Nem hallgatunk a saját testünkre, tehát amikor fáradtak vagyunk, vagy fáj, akkor nem az van, hogy így alkalmazkodunk a valósághoz és pihenünk, vagy lassítunk, vagy csinálunk valamit, hogy ne fájjon, hanem csináljuk azt, amit eddig, a testünk meg legyen kedves, tehát hogy beveszünk egy fájdalomcsillapítót, iszunk egy kávét, elszívunk egy szál cigit, vagy tudom, egy csíkokaint, tehát hogy kinek mi. És hogy általában ez az, ami visszacsap. Tehát, hogy amikor egyszer találkozunk a valóságon, nincs olyan, hogy egyfolytában jól tudok teljesíteni. Olyan van, hogy megpróbálom így kontrollálni a valóságot, a testemet, de egy idő után megbetegszem. Szóval egy idő után meghalok rossz esetben, tehát hogy így 35 évesen egy infarktusban. Tehát, hogy ne, tehát a valóságot nem lehet kijátszani. Megpróbáljuk, de minél inkább próbáljuk ezt elodázni, minél inkább próbáljuk kontrollálni, annál jobban fáj, amikor találkozunk a valósággal. És ez kivéthetetlen. Ha más nem, és sokszor szem ez a legnehezebb, a halál, mint olyan, tehát hogy a kőbiztos valóság, tehát hogy biztos, hogy mindannyian meg fogunk halni, és hogy minél kevésbé akarunk erről tudomást venni, minél inkább akarjuk ezt kizárni, és gondolni rá, annál nehezebb lesz, amikor mondjuk szembesülünk egy rákos diagnózissal, vagy valaki a családban meghalt, tehát hogy minél kevésbé része a valóságunknak ez, mert nem akarunk erről tudomást venni, annál inkább meg fog minket ütni, hogy így mondjam, a halálnak a valósága. Tehát szerintem ilyen szempontból is fontos, hogy, és az elfogadás, szabadság, hogy hogyan vagyok én a veszteséggel, a gyásszal, hogyan tudok ezekhez viszonyulni, mert sokszor, hogyha ezeket elkezdem közelengedni magamhoz, akkor ezek sokat tudnak segíteni abban, hogy egyébként mi is a fontos nekem. Tehát általában azért nem szeretünk a halállal, veszteséggel foglalkozni, mert sokszor valahol belül mélyen tudjuk, hogy nem olyan dolgokat csinálunk, amit egyébként szeretnénk. És hát nyilván így még ijesztőbb. Hogyha erről nem akarunk tudomást venni, akkor lehet, hogy kicsit kevésbé fáj, de nem is fogunk változtatni azon, amit csinálunk.
Én Hát itt túl a harmadik X-en, azért már nagyon-nagyon előre haladva a korban. Azt szoktam mondani, hogy én így tök oké vagyok az életemmel, mert hogy ebben a 3X-ben annyi élményt tettem bele, meg olyan sok mindenre mondtam igent, amire lehet, hogy akkor nem volt reasonable igen mondani, hogy én így oké vagyok, hogyha menni kell, és közben mindig megütköznek az emberek, hogy hát hogy lehet ilyet mondani, még előtted az élet, stb. És hogy pont ez a visszakapcsolva így a beszélgetésnek a korábbi fázisára, hogy ez a fájdalomfóbia, hogy nem azt kérdezzük, hogy tényleg is mi történt, és hogy voltál ezzel, stb., hanem elkezdünk ilyen kliséket dobálni, hogy jaj, hát ilyet nem mondunk meg, ne beszélj magad elé, meg előtted van még.
Bevonzod.
Ja, manifestálom. Ez megint egy illúzió, hogy én azt gondolom itt, nem tudom, 30-ig szívesen, hogy én még 20 évig, vagy 50 évig, vagy 70 évig élni fogok, mert honnan tudnám ezt,
igen,
az
nem
egészet.
Nem tudjuk, igen.
Amúgy meg tök szívesen néznék arra egy statisztikát, hogy vajon hányan halnak meg manapság az otthonaikban, már nem úgy, hogy így, nem tudom, végelgyengülésben kiszerednek egyedül a polgári lakásban, hanem hogy fogják mondjuk a szeretteik a kezüket, és akkor így lehet együtt lenni ebben az élményben, és ez most nagyon drasztikus, és nyugodtan itt lehet maradni ebben a feszültségben. A hallgatóknak üzenem, de hogy annyira medikalizálódott az egész történet, én egy kórházban is dolgozom, ahol azért van távozás, van jövésmenés ilyen szempontból, de hogy mondjuk a 70-es években szerintem jóval többen haltak meg így otthon a szeretteik körében, és valahol az így magával hozza azt, hogy figyelj, ez van, tehát ez a realitás, ez ahogy te mondod, a legkézzelfoghatóbb megjelenése annak, hogy milyen véges és mennyire hát következményekkel jár az, hogyha így vagy úgy folytatjuk az életünket, és hogy valahol, mintha ezt a visszajelző rendszert így kivettük volna, hogy jó, hát bevisszük a mamit, a papit, az akárkit a kórházba, és hát ez így bekövetkezett, nem tudom, tehát ebben is van egy ilyen érzelemtelenítés, egy távolítás, mert persze összetörik a szívet, tehát ez egy borzalmas dolog jelen lenni ebben, de közben egy nagyon nagy hozadéka van, és ez is egy rituálé, egy rítus, ami ilyen formán nincs jelen most az életünkben.
Abszolút, tehát hogy kicsit itt is vissza köszön a kontroll, tehát hogy annyira félünk a haláltól, meg a veszteségtől, hogy fú, még ezt is csináljuk, meg ezt a kezelést is, és hogy sokszor az élet utolsó időszaka az nem élhető, hanem az inkább, és pont azért szenvedés, mert az ember ott van a kórházban, és még akkor ezt is megpróbálják, még azt is megpróbálják, ezt is, szóval, hogy ez az, ami abszolút ez a félelmünkből gyökerezik, és pont így a minél inkább kontrollra való törekvés miatt így kicsúszik vagy szóval, hogy a lényeg elveszik, inkább így mondom, igen, tehát hogy ez, hogy a helyzettel való szembenézés, megbékélés, elfogadás, tehát hogy és akár így a családon belüli dolgoknak az átbeszélése, elfogadása. Na, szóval, hogy én is azt gondolom, hogy ez az ilyen nagyon medikalizált, a halál, mint tabu társadalma, az alapvetően nem segít így az életminőségünk szempontjából. A másik az jutott eszembe, hogy nekem, amikor abba hagytam a mentőzést, akkor egy idő után az jutott eszembe, vagy az fogalmazódott meg bennem, hogy nekem kifejezetten rossz, vagy szóval hiányzik így a halálnak a közelsége olyan szempontból, hogy amikor így az ember rendszeresen találkozik a halállal, ugye a mentőmunka kapcsán ez meglehetősen gyakori dolog, akkor óhatatlanul, és sokszor nem tudatosan, de hogy ez olyan szempontból hatott rám, hogy akkor mi a fontos, mi a lényeges, tehát hogy akkor az én életemben mit szeretnék csinálni. És azt hiszem, hogy ez például nekem nagyon sokat segített, anélkül, hogy ez ott akkor tudatosult volna, hát ez jóval később realizálódott csak, hogy ennek milyen fontos szerepe volt abban a döntésben, hogy akkor nem megyek mint egy pszichiáternek, vagy nem a klasszikus nyugati ilyen egészségügyi rendszereken belül fog dolgozni, mert hogy egyszerűen az élet túl rövid ahhoz, vagy túl, tudom én, képlékeny ahhoz, hogy egy ilyen dolgot csináljak. És hogy amikor, szóval a mentőzés kapcsán én azt láttam, hogy valaki vagy pánikba esik, amikor találkozik a halállal, vagy a betegsége, vagy a család, vagy és vannak, akik meg ezt így tudják ilyen méltósággal viselni. És sokszor én most valahogy ezt szoktam keresni, hogy én hogyan tudok ezzel az egésszel így oké lenni. És azt hiszem, hogy nem tudom, hogy mennyire tudok. Tehát, hogy mindig, amikor én is ezt szoktam mondani magamban, igazából jöhet a halál, de hogyha tényleg ott vagyok, akkor nem tudom, hogy mennyire tudok majd ehhez ilyen nyugodtan viszonyulni, és ezt csak azért tudom magamról, mert hogy amikor én vagyok beteg, vagy valahogy nem úgy működöm, ahogy szeretnék, hát azt iszonyatosan nehezen viselem. Tehát, hogy fú, az, amikor én, nem tudom, gyenge vagyok, beteg, nem tudok megcsinálni dolgokat, fú, iszonyatosan nehezen tudom elviselni saját magam, iszonyatosan nehezen tudom elfogadni azt, hogy én most itt nem vagyok, és hát kicsit ebből így interpolálva azt hiszem, így
Hát ne fájjon, ez nyilván legyen jó, a halál is legyen jó.
Igen, szóval, hogy ezt is szeretném.
Könnyű legyen, ilyen. Miben halt meg pizsamában?
Igen. De hogy nem véletlenül van benne a jó halál kegyelme sok keresztény imádságban is, és hogy a jó halál az nyilván így a távol-keleti filozófiát, meg spiritualitást is egy átfogó gondolat.
Még utolsó kérdésként annyit feltennék neked, de nem, ha már ilyen egzisztenciális kérdéseket feszegetünk, hogy szerinted a jó halál kegyelme így az önelfogadással hol találkozik?
Pont a kegyelem szó, azt hiszem, hogy így az önelfogadás az, szóval, hogy azt hiszem az fontos, vagy én magam számára azt szoktam tudatosítani, tehát nagyon sokszor az önelfogadás az ilyen felületes, tehát hogy el tudom azt mondani, hogy elfogadom magam, meg tudok olyan dolgokat tenni, amik így abba az irányba visznek, hogy elfogadom magam, vagy tehát, hogy annak ellenére, hogy úgy érzem, vagy elfogadom azt, hogy nem tudok mindig jól lenni, elfogadom a magam kis szorongásait, és akkor nem azon dolgozom, hogy ezek a szorongások csökkenjenek, hanem a szorongásokkal együtt, a szorongások, vagy az utasaimat elfogadván tudom csinálni a dolgaimat, de hogy az, hogy és ezzel kapcsolatban nincsen, tehát, hogy még saját tapasztalatom sincsen, de én a valódi önelfogadást az kicsit így a megvilágosodás, vagy így a megváltással teszem egy kategóriába. Tehát, hogy amiről igazából nem dönthetek. Tehát,
ez nagyon távoli.
Igen, tehát, hogy hát vagy éppen pont, hogy nagyon közel van, tehát, hogy meg kegyelem, ez így most is megtörténhetne, de hogy szerintem arról tudunk dönteni, hogy teszünk olyan dolgokat, amik ebbe az irányba visznek. De az, hogy ezt valóban mélyen, zsigeri szinten átéljük, megtapasztaljuk, az igen, szerintem ez a megváltás, vagy a megvilágosodás, kinek melyik szimpatikusabb, tehát hogy ez erről nem dönthetünk, tehát ez kegyelem. És talán azt hiszem, hogy a halál is ilyesmi, hogy azt megpróbálunk minél inkább olyan dolgokat tenni, amik számunkra fontosak vagy értékesek, megpróbálunk így a halál, nem is mondom, hogy árnyékában, vagy a halál fényének.
Nagyon tetszik. Jó kérdezés.
Igen, szóval a halál fényében megnézni, hogy akkor mi az, ami számunkra fontos, mit érdemes csinálni, meg hogy hogyan szeretnénk lezárni az életünket, vagy hogyan szeretnénk készülni a halálra, de az, hogy pontosan hogyan fog meg, az megint szerintem kegyelem. És hogyha olyan dolgokat csináltunk, akkor szerintem ez a kegyelem, ez megadódik, vagy ez megadatik. Legalábbis ebben bízom, aztán majd meglátjuk, hogy tényleg így van-e.
Nekem ebben nagyon benne van a gyakorlás, mint kifejezés, mert hogy valahol ez is ilyen, hogy valamit szeretnék, akkor azért mondjuk elmegyek egyszer az edzőterembe, vagy elmegyek egyszer pszichológushoz, vagy lelki segítőhöz, és akkor az úgy legyen. De hogy tulajdonképpen az önelfogadás is egy ilyen folyamatos munkát igényel, egy folyamatos gyakorlás, mert lehet, hogy tegnap sikerült úgy felkelnem, hogy oké vagyok, de oké nem okénak lenni, és abban együtt lenni önmagammal, anélkül, hogy érzelemteleníteném magam.
Igen, szerintem ez egy jó ilyen dilemma, tehát hogy ez egy mindig fontos kérdés, hogy vajon mennyire tudom elfogadni magam, és azt gondolom, hogy ennek mindig vannak ilyen szintjei, meg rétegei, és az, hogy át tudjuk-e az egészet így, hogy az egész életünket átjárja, ez lejutunk a legmélyre, azt nem tudom, de nem is feltétlenül ez egy olyan cél, amit nekünk el kell érni, vagy meg kell valósítani, hanem hogy amit így meg tudunk tenni, azt tegyük meg, és amiben meg remélni lehet, azt abban meg reménykedjünk.
Akkor abban így megállapodhatunk, hogy ez természeténél fogva hullámzó, de ez nem jelenti azt, hogy a tenger legaljára kell lemerülni, vagy örökké a víz fölött kell maradni.
Így van.
Valahogy jól benne lenni ebben a történetben. Nagyon köszönöm, Ádám, hogy itt voltál. Számomra nagyon felemelő volt ez a beszélgetés, és bízom benne, hogy mások is tudnak belőle majd így meríteni.
Na hát én is köszönöm a meghívást, és részemről a szerencse.
Mi pedig innen fogunk tovább menni, addig is bírjuk idegekkel.